Mesélet találkozó 2015. június 19-e. Uralkodj!
Jó. Oké, akkor még egyszer jó reggelt. És nem tudom, hogy bizonyára, mert ti vagytok a fanatikusok. Ugye nem a kemény mag. De nem tudom, hogy mennyire vagyunk vele így a hétköznapokban tisztában, hogy milyen gigantikus dolog, hogy Isten tudatában élünk. Tehát olyan könnyű ezzel hétköznapivá válni. Hogy hát persze, Isten, Biblia. És közben elveszítjük, valahogy megtörténik, hogy elveszítjük azt az éberséget. Nem az éberség a jó szó, az nem jó szó. Mit?
Frissességet,
az is jó. De valami még nagyobbról van itt szó, valami olyanról van szó, amit amikor látsz, amit a lelked érzékel, akkor megtörtség, ez egy jó szó, megtörtséget hoz, ami több az éberségnél, több a tiszteletnél, több a nagyra értékelésnél, hanem valami olyasmi, amikor egy gigantikus, de mégis gyönyörű, egy ámulatba ejtő, de számodra egzisztenciálisan fontos dolog biztos birtokában vagy. És így egyszerre rádöbbensz, hogyha nem lenne, meghalnék. De most, hogy megvan, minden rendben van. Amikor ez a teljes függés, a teljes kiszolgáltatottság, és a kiszolgáltatottságban a teljes győzelem, a teljes uralomra jutás egyszerre valósul meg. Egyszer írtam egy novellát, és az volt a címe, hogy a minden és semmi határán. Az ember a minden és a semmi határán él. Elveszett tőlem Istent, és nem maradt semmim, csak a látszat. Hazug látszat, a kocsim, a bankszámlám, a családom, és tudod, ahogy szembesülsz a halállal, ahogy látod, ahogy valaki átlép ebből a valóságból, a következőbe rájössz, hogy ez csak hazug látszat, hogy mindaz, amit a kezem markolni tud, az igazából semmi. És közben az, aki te vagy, az, aki én vagyok, kétségbe esetten kiállt élet után. Élet után. Élni akarunk. Élni akarunk a halál előtt. Élni akarunk az élhetetlen élet közepette. Élni akarunk. És ez az élet, ez végtelenül, szélsőségesen, kizárólagosan Isten től Istenen függ. És akkor arról nem is beszéltem, hogy az ő, egy fura szót fogok használni, dicsősége. Ami jelenti, hogy az élet, ahogy én elképzelem, a 180. hatványon. Sőt, nem is az én elképzelésem hatványozottan, hanem általam elképzelhetetlen hatványozottan. Egy más minőség. Nem csak mennyiség, hanem egy más minőség. Úgy értem, isteni élet. És ez a tiéd. Az előbb még a semmi ágán ültél. A szakadék peremén. Zuhanás előtt. Van, aki már úgy érzi, hogy zuhan. És most pedig ott ülsz az uralkodó jobbján, mint barátja, mint a lánya, fia, mint az örökös. Minden és semmi határán az ember. És amit, ahogy római levelet olvassuk, egyre tisztában és bizonyosabban látunk, hogy ez a minden és semmi határán nem egy billegés. Ez nem egy billegés, hogy jaj, ha hibázok, leesek erre, vagy remélem, ha jól csinálom, akkor billenek amarra. Hanem egy bizonyosság, és az emlékezés arra, hogy egykor semmik voltunk, segít most nagyra értékelni, tisztán látni, hogy mindenné lettünk. Én, ahogy élem a modern ember hétköznapjait, nem akarok erről megfeledkezni. Annyi minden húz minket, annyi minden csábít minket, annyi minden mutatkozik fontosnak, jelentősnek, hangosan, erőszakosan, kímélet nélkül, hogy beárnyékolja ezt a valóságot. És amit átélek az az, hogy még hogyha a világ mércéje szerint győzök is, győzök az üzletben, győzök a családban, győzök a közösségben, győzök, bármit is jelentsen ez, szegény vagyok, és végül is vesztes, hogyha nem látom őt. Hanem ez a valóság, ez a megtörtség, ezt a szót kerestem, és ez volt az, amit megtaláltam. Megtörtség. A mindenható előtt az ő szeretetjeként biztonságban. Megtörtség. Amikor az én értékrendem megfolyik, mint a víz, amikor az én félelmeim feloldódnak benne, amikor látom őt annak, ami, aki, és látom saját magamat az ő szemében, aki azt a semmit fölemeli maga mellé, önmagával, majd, hogy egy ívűként. Hihetetlen, hogy Isten mit adott nekünk. És nem csoda, hogy ezt a hihetetlen kegyelmet hamis elképzelések, hamis tanítások, tudatosan és szándékosan kreált filozófiák próbálják elvenni tőlünk. Hisz ha ennek birtokában vagy, legyőzhetetlen vagy. Ennek birtokában emberek vállalták a mártírhalált, dicsérve az Urat, utolsó leheletükig. Ennek birtokában emberek nem tagadták meg Jézus Krisztust, akár vállalva azt, hogy a földi életük ezen a ponton emiatt véget ér. Ennek birtokában nehézségek, amik embereket maguk alá gyűrnek, összetörnek, lelki roncsá tesznek, leperegnek rólad. Egyfajta felülemelkedettség valósul meg. Nem úgy, hogy téged meg se érint, de úgy, hogy nem kapaszkodik beléd, nem mar meg, nem ejt rajtad sebet. Valami egész furcsa dolog, talán az, ami 2 Korintus elején van megfogalmazva, hogy Isten vigasztalása elegendő minden nehézség elhordozására. Az ő jelenléte, őt hozzáadod mindahhoz, ami van, és az, ami van, meg se kell, hogy változzon, és te fölé emelkedtél. Élet. 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 Élet, és ez a bevezető gondolatom vége, amely egyetlen egy gondolatra van tőled. Egyetlen egy imára, ha lehet így mondani. Élet, amely kibeszélhetetlen bőségben, feltétel nélküli következetességgel a rendelkezésedre áll. Élet, amiért nem kell tenned, élet, amiért nem kell harcolnod, élet, amit nem veszíthetsz el, csak választanod kell. Csak bíznod kell benne. Csak emlékezned kell rá. Csak rá kell hagyatkoznod. A szabad akarat, a fránya szabad akarat, amely tudatában van annak, ami az övé, vagy megrészegedett az élet gondjaival, és elfelejtette, hogy mi az övé. Ez a harcunk, majdhogy nem ez a harcunk. És a megtörtség egy olyan állapot, amit olyan jó keresni, és olyan jó megtalálni, ahol én nagyon kicsi lehetek, és ezért olyan értelmetlenné válik minden harcom, a magam szemében is. A drága barátom, együtt vállalkozunk most, Szász Mátyás mondta, hogy egy kicsit összecsaptak a hullámok a feje fölött, mert annyi feladatunk lett a vállalkozásunkban, és kezdett bestresszelni, amit mindannyian megcsinálunk, amikor jó sok feladatunk van, és a hullámok kezdenek összecsapni a fejünk felett. És azt mondta, hogy állj, ennek nem adom meg magam, és elment imádkozni. Hosszú séta az erdőbe, ez segít, ez egyik jó módszer, hosszú séta az erdőben. És kérte Istent, hogy segítsen, vagy nem is tudom, mit mondott neki. És nem tudom, hogy mekkora csend után jött a válasz. És a válasz egy kérdés volt. Vagy egy kijelentés, nem tudom. Azt hiszem kijelentés, így mesélte nekem. Matyi, eddig se te fújtad a passzát szelet. Micsoda válasz? Micsoda válasz? Eddig se te fújtad a passzát szelet. Aha. Értem. Ez azt jelenti, hogy lazítsak, mert hogy te uralkodsz, hogy te vagy Isten, és nem én. Lehet, hogy a megtörtség egy olyan élet helyzet, élmény, ami sokkal közelebb van a valósághoz, mint az, amikor én harcolok, erőmön felüli kihívásokat veszek magamra, amikor Istennek képzelem magam, holott nem vagyok. Megtörtség, ahol látom magam, mint képtelent, és látom Istent, aki mindenre képessé tesz. Ő fújja a passzát szelet. Mint ahogy a halott csontok, ugye életre keltek, de Isten szavától keltek életre. Nem a profétáitól. A proféta csak profétált. Beszélj a csontokhoz. De ha nem Isten mondta volna, ha nem Isten jelenlétében történik ez az egész, akkor mi lett volna? Te beszéltél már csontokhoz? Beszélj hozzájuk, mondd nekik. Kell életre. Megtörtség. És így szeretném tovább olvasni veletek római levelet. Az 5. fejezetnél tartunk, és nagyon gyorsan olvasom 11. verstől az 5. fejezetet, és aztán a végén állunk meg, mert ott tartunk. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Azért, ahogyan egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Mert a törvény előtt is volt bűn a világban. A bűnt azonban nem lehet felróni, ha nincs törvény. Ha a halál mégis úrrá lett Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az eljövendőnek előképe. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha annak az egynek az este miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelmi ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből, nem az ember nincs ott, az egy, de ott van, csak átugrottam, ne olvass emlékezetből soha. Az Isten kegyelmi ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből még bőségesebben kiárad sokakra. Ezt elolvasom még egyszer, mert rosszul olvastam. Még egyszer. Tehát. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha annak az egynek este miatt sokan haltak meg, az Isten ajándéka, az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből még bőségesebben kiárad sokakra. Tehát az ajándék még bőségesebben. Ezt akarom itt hangsúlyozni, hogy ha mi el tudtunk mindent rontani, vajon Isten mennyire rendbe tud mindent hozni? Tehát még inkább, még bőségesebben. És az ajándék nem olyan, mint az egy ember bűnének az eredménye, ahol az ítélet egy eset alapján kárhoztat, hanem a kegyelmi ajándék sok bűnből vezet megigazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Ezt még egyszer. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, ezt értjük, ugye? Ez Ádám, ugye? Ádám. És persze itt említettük előtt, hogy mindenki vétkezett, tehát nyilván van egyszer az, hogy Ádám miatt megromlott minden, és átok alá került a teremtés, de aztán ott van az, hogy alanyi jogon is mind bűnösök vagyunk, a felelősségre vonhatóság pillanatától, a saját teljesítményünk alapján is hiával vagyunk a tökéletességnek. Oké, de ez nem itt állunk meg, ez a történetnek csak az eleje. A lényeg az, hogy mennyivel inkább fognak uralkodni az életben. Melyik életben? Hát abban az életben, amiről beszéltünk az előbb. Abban a csupa nagybetűsben, abban az isteniben, abban a más minőségiben, az életben, amire Isten mindig is gondolt, amikor teremtett. Egy Jézus Krisztus által, tehát uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Na, hát azok fognak uralkodni, mégpedig mennyivel inkább, akik Jézus Krisztus által a kegyelem és igazság ajándékának bőségében részesültek. A kegyelem és igazság ajándéka. Van egy halmozás, mert a kegyelem önmagában is megérdemelt jó tétemény, mint olyan ajándék, de itt, hogy ne zavarodjunk össze, duplán fogalmaz, azt mondja, hogy a kegyelem is az igazság ajándéka. Kegyelem és igazság ajándéka. Kegyelem. Ajándék. És az igazság ajándéka. És ennek a bősége. Róma 3 jut az eszembe, ahol az ige azt mondja, hogy mert Isten igaz, és igazzá teszi azt, aki ő benne hisz. Igaz? Valami ilyesmit mond. Isten igaz, és igazzá teszi azt, aki ő benne hisz. Ez szerintem az igazság ajándéka. Vagy János evangéliumának az elejére, ha gondolok. Ahol azt olvassuk, hogy az ige testé lett. Az isteni valóság, ami kezdetben volt, és Istennél volt, az testé lett. És igazából ő az evangélium. Mi az evangélium? Mit jelent a szó, hogy evangélium? Örömhír. És mi volt az örömhír? Igen, igaz, de ez már a következmény. Emlékeztek a pásztoroknak, amit hirdettek az angyalok az evangéliumok elején? Mi az örömhír, amivel aztán szaladtak? Hogy megszületett a megváltó, megváltó született néktek. Igaz? Mi az örömhír, mi az evangélium? Az evangélium Jézus Krisztus maga, és persze nagyon tökéletesen mondtad, amit ő tett, és amit ez jelent. De ha jobban megnézzük, akkor a kegyelem nem önmagában Jézus Krisztus tette, hanem ő maga. Óriási különbség, hogy a király ajándékot ad a leánynak, vagy a király önmagát adja a leánynak, és vele együtt mindent. Néktek a megváltó. Nék megszületett, néktek a megváltó. És ez volt az evangélium, ez volt az örömhír. És aztán nyilván, hogy meghalt, feltámadt, amit ő tett, benne van a csomagban. A csomag megvan, a megváltó, és kibontom, és van benne mindenféle. Amikor én ezt olvasom, kegyelem és igazság, akkor emlékszem rá, hogy a hitéletem elején nagyon nem értettem egyik szót sem. Mert pont, hogy így értelmeztem. Kegyelem, azaz elsőnek értelmeztem úgy, ahogy a magyar mai nyelvhasználat használja a kegyelem szót. Mit jelent a mai embernek a kegyelem? Egy világi embernek. Hol hallja ezt a szót kizárólagosan? A börtönben, az ítélet végrehajtás előtt. Kegyelmet kap, a kegyelem ilyen módon azt jelenti, hogy nem hajtják rajtad végre az ítéletet. Hát ennek is örültem, tök jó, de valahogy ez olyan üres volt. Tehát, hogy mitől megoldás az életemre, az életem mindennapi problémáira az, hogy nem fejeztek le. Az, hogy nem fejeztek le, az arra volt megoldás, hogy élek-e vagy sem. De most arra például, hogy tudod, túl vagyok terhelve, hogy megoldás a kegyelem? Tudod, fáj, mire Jézus azt mondja, nem haragszom. Basszus, valamit nem értek. Nagyon fáj a lábam, meg mondja, hogy kegyelmet adok, nem haragszom. Ajaj. Értitek? Tehát a definícióban lévő félreértés megváltoztatja az egész. És aztán megértettem, hogy a kegyelem nem csak annyit jelent, hogy nem hajtják végre az ítéletet, hogy nem haragszom, hanem az ajándék szinonimája. Fáj, mire ő azt mondja, hogy kegyelmet adok neked, azaz én adok neked valamit ebben a helyzetben, ami megoldás, válasz arra, ami neked van. Fáj, és megvigasztallak. A vigasz tényleg segít a fájdalmon, főleg az isteni vigasz. Valami, ami egy hozzáadott extra tényező az adott helyzetben, ami igazi és valódi megoldást jelent. Néha egész másképp, mint ahogy mi szeretnénk, néha a fájdalom nem múlik el, hanem vigasztalást kapok. Néha az ajándék az, hogy elmúlik a fájdalom. Néha az, hogy megértem, hogy miért van szükség a fájdalomra. És így tovább. De, és aztán ez is még egy elszigetelt dolog, mert ez úgy van, hogy ott van a király, akitől néha félek, néha nem, akihez néha közelítek, néha nem, van köztünk egy távolság, és én levelezek vele, vagy telefonálok, vagy SMS-ezek, és ő néha leutal nekem kegyelmet. Ha? Értitek a képet? Tehát, hogy én vagyok itt, ő van ott, méricskél engem, azt néha ad kegyelmet, néha meg nem. Meg én is méricskélem őt. És ez is egy más kép. Ez sem hozza azt, amiről beszélünk. Mert amiről ő beszél, az az, hogy én a tiéd vagyok. Én vagyok a vőlegény, és te vagy a mennyasszony. Én vagyok a fej, és te meg a test. Én vagyok az atya, és te pedig az, a fiam és a lányom, az örökös. Én vagyok az egyik, az első szülött a testvérek közül, és te vagy a testvérem. A főpapi imádság. Te én bennem, én te benned. Én az atyában, az atya én bennem, én te benned. És az egészet összekeveri úgy, hogy a végén... Tudom, egyszer megpróbáltam kisilabizálni, és egy ilyen nem tudom hány tényezős táblázatot kellett felírnom, hogy rájöjjek, hogy ki kiben van. János 17. Egyszer próbáld meg kisilabizálni. Azt mondja, hogy kibeszélhetetlenül több az, ami viszonyunk lett, mint amit te el tudsz képzelni. A minden és semmi határáról, a semmiből, a... Nem lehet, majdhogy nem ezt merem mondani, hogy nem lehet ennél többet adni és kapni, mint ami a miénk. Mit kérhetsz még, ha Isten önmagát neked adta? mi kell még? Nem tudom, mindjárt kitalálom. És magával együtt mindent. Hát egy van még, hogy én legyek te. Ez volt Lucifer gondolata. Ez az, ami már nem lehetséges. De ami még lehetséges, annak a maximumát adta nekünk. A király és a királynő. Érted a képet? Ki lehet leginkább király, anélkül, hogy a királyt le kéne lökni a trónról? A királynő. Nem, most csak értsétek. Ki lehet a leginkább közel az uralkodói pozícióhoz, hatalomhoz, birtokhoz, mint a herceg? Vagy a hercegnő? Ez a mi? Ez vagy te? Ez vagy te? És azt mondja, hogy ez se igaz, nem igaz, mert ez is messze van még. A királynő ott ül mellettem. Van köztünk. Te a testem vagy. Épp hogy csak nem te vagy a fej. De te vagy a szem, te vagy az orr, te vagy a... Tehát Isten annyira megosztotta magát, annyira bevont minket abba, amiben csak lehet, hogy nincsenek... Oké, ha van ennél több, akkor nincs hozzá definíciónk. Nincs hozzá nyelv, ami le tud ennél többet írni. Az általunk értelmezhető kategóriákban, értékrendben, amit Istentől kaptunk, az a csúcsok csúcsa. Így ébredsz föl minden reggel? Így gondolsz magadra, amikor harcolod a harcaidat? Amikor megkapod a sárga csekket? Amikor, tehát ugye tudod, hogy ki vagy? Amikor a feleségednek nehéz napja van? Amikor a gyerekeidnek szar van ő? Amikor, tehát én nem mindig tudom, de rájövök, hogy az életem egyik kulcsa, hogy tudjam, hogy emlékezzek erre, hogy, és itt van, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által, és még ezt se egyedül csináljuk, oké? Tehát itt is mondja, hogy én vagyok a tiéd, Jézus Krisztus, és általam fogsz uralkodni. Te, aki a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültél. Hogyan történik meg, hogy mégse uralkodom? Úgyhogy elfelejtem, hogy Jézus Krisztus az enyém, elfelejtem, hogy a kegyelem és az igazság bőségében részesültem. Mit kell tehát tenned? Végre adok valami megoldást. Elmondom, mit kell csinálni, a tutit. Mondhatom a tutit? Mondhatom? Felírjátok? Ne felejtsd el. Ennyi. Ez a tuti. Pep csalódottan ül, toll papírot van a kezében, és várja, hogy mondjam a tutit. Ő az egyetlen, aki játssza velem ezt a játékot. Ne felejtsd el. Ennyi. Nem tudok magamnak se jobbat tanács. Ne felejtsd el, hogy mennyivel inkább fogsz uralkodni te az egy Jézus Krisztus által, aki a kegyelem és igazság bőségében, meg ajándékának bőségében részesült el. Úgyhogy olvasom tovább. Amint tehát egynek a bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, ezt is értjük, úgy egynek az igazsága által minden emberre elhat az élet megigazítása. Ez volt az, amin múlt héten is megakadtunk. Ezt semmilyen jó vallásos ember nem így írná le. Ez a minden, ez itt nagyon zavaró. Ez nagyon zavaró. Minden emberre elhat az élet megigazítása. Ez nagyon zavaró. Nem csak a szent emberekre, mindenkire. Hát ide ez van írva. És persze tudjuk, hogy van még egy passzus igen sokat ismételve, hogy aki hisz, az üdvözül. De olyan ez nekem, és mindig is így tanítottam, hogy Isten megtett mindent, ami az ő része, és már csak várja a miénket. Nem azt mondta, hogy majd megteszek mindent, ha te is megteszed a sajátodét, hanem az én már megtettem mindent. Amikor Jézus Krisztus meghalt, meghalt a világ minden bűnéért. És ahogy itt fogalmaz, az élet megigazítása, minden emberre elhatott. Az élet megigazítása. Rendbe hoztam mindent. A függöny is leszakadt. De még élünk! És figyeljetek, és a törvény közbe jött. Miért is? Mindig elfelejtem, meg kell nézni. Ide van írva, figyelj! Hogy a bűn megnövekedjék. Ezt érted? A törvény, amit minden vallásos közösség arra használ, hogy a bűn megfogyatkozzék, hogy eltűnjön a bűn. Az Isten tökéletes terve szerint arra való, hogy megsokasodjon a bűn. Kicsit később olvastuk, azért olvassuk visszafelé római levelet, hogy még a fejedben csengjen, ahogy mindezt magyarázza, hogy a törvény, ami jóra adott, megölt, mert felszított bennem minden szenvedélyt, mert minél inkább nem gondolok a citromra, amilyen inkább gondolok a citromra. A végén, amikor nem szabad gondolni a citromra, akkor egy citrom életet élek. Emlékeztek ezekre az üzenetekre? Azért megyünk visszafelé a római levélben, hogy amikor ide jutunk, akkor emlékezz rá azt, amit később magyarázott. A törvény szerepe egész más. Az, hogy megnövekedjék a bűn. Hát most ezt kapd ki. Miért nem kérdezed meg Istent, hogy mi a bánatért akarod te, hogy megnövekedjék a bűn? Mi a bánatért akarod? Nem azt mondtad, hogy nem azt csináltad az egész Ószövetségben, hogy aki vétkezett, azt megölted? Ki bácsik a gyűjtött fát szombaton, szegény bácsik, mert fázott, vagy éhes volt, akart enni egy kis levest, korgott a gyomra. Bácsik a gyűjtött fát szombaton, és elkaptátok, és megkérdeztek téged, hogy mit kell vele csinálni, és te azt mondtad, hogy halálra kell kövezni, mert a bácsik a fát gyűjtött szombaton. Ahó, Isten, otthon vagy? Mi van? Az Ószövetség arról szól, hogy megszeged a törvényt, és halott vagy. És aztán meg kiderül, hogy a törvényt azért adtad, hogy a bűn megsokasodjék. Ha-hó! Igen. Pont azért. Mert nem érted. Hát nem érted. Az emberiség nem érti, és sose értette volna meg, ha nem így csinálom. Hányatoknak van gyereke? Oké. A gyerek, emlékszem Benjamin, azt hiszem másfél éves volt, amikor már lehetett vele úgy kicsit dumálni. Fiam, belőled egyszer nagy marketinges lesz. Olyan profi címsorokat fogsz írni, lehet, hogy az egyik legjobb szövegíró leszel a világon, mert érteni fogod, hogy igazából a jó szövegírás lényege az, hogy belehelyezed magad a vevő helyzetébe, és az ő érdekeit szolgálod. Valójában a szolgálat elvének a kibontakoztatása a lényege a hatékony marketingnek. Érted, Benji? Api, ezt most kinek mondtad? Értitek? Értitek? Pedig nem mondtam semmi bonyolultat, szerintem ti értettétek. Igaz? Nem értett egy szót se belőle. Pedig rögtön elmondtam neki az egyik legfontosabb dolgot, ami a jövőjében, a pénzügyi érvényesülésében jelentőséggel fog bírni. Hát miért nem vette az adást? Kiskölyök, gondom van bele. Van egy, hogy hívják, kognitív fejlődés? Most nagy szót akartam használni, hogy mellé nyúltam, de jól mondom. Bólogat, arról szól, hogy a megértési képességünk, ahogy egyre idősebbeké válunk, változik. Más szinten tudunk információt feldolgozni. De nagyon fontos, hogy azon a szinten, amin fel tudunk dolgozni információt, megkapjuk a szükséges üzenetet, hogy arra a következő korszakunkban úgymond építhessünk. Ilyen módon az emberiség történelme felosztható ilyen kognitív szakaszokra, ahol Isten letanította az akkor agyilag fogadható alapot, amire aztán tud építeni. A törvény időszaka az az volt, hogy merre a Benjina is megmondta, figyelj, malac be van falazva falba. Látod, ott van az orra. Ezt úgy hívják, hogy konnektor. És ha belenyúlsz, meghalsz. Ezt nem érted? Úgyhogy leegyszerűsítem, ha a közelébe mész, ráütök a kezedre. Ha hozzányúlsz, elfenekellek. Most csak mondok olyanokat, amiket Benji sosem játszott a konnektorral. És hogyha nem fogadsz szót, akkor bünti lesz. Törvényt csináltam neki. És amikor nyúlt a konnektorhoz, mit csináltam? Sírás volt. Miért kapta a büntetést, amikor nyúlt a konnektorhoz? Mert megszegte a törvényt. Miért kellett büntetnem, hogy megszegte a törvényt? Mert neki muszáj megértenie, hogy amit a törvény mond, az igaz. Mert ha belenyúl a konnektorba, meghal. A szombat miről szól? A szombat a jelképe annak, amiről most beszélünk. Annak, hogy Isten 6 nap alatt mindent megcsinált, és mi a szombatnapon élünk, ahol mi már nem csinálunk semmit, csak hálásak vagyunk. És élünk abban, amit ő megtett. A bácsinak nem azért kellett meghalnia, mert fát gyűjtött szombaton, hanem mert félre képviselte azt az üzenetet, amit a szombat a törvény ideje alatt alaptanításként, jelképként hordozott az utókor számára, aki majd megérti, hogy mi volt az üzenet. És az a bácsi egyike volt a történelem hőseinek, aki az életét adta azért, hogy az egész egyben utána érthető és működő legyen. Értitek? Meg kellett tanulnunk, hogy mi a szeretet. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet egy olyan elvont fogalom, amit egy 3 éves nem ért. De azt érti, hogy elmondom neki, hogy nem verheted meg a nővéredet. Hogy nem beszélhetsz tiszteletlenül apáddal. Azt se érti, azt kell neki mondanom, hogy nem mondhatod apának azt, hogy buta vagy. És meg kell, hogy értse, hogy ezek mik, de csak később fogja a betű mögötti szellemet, az üzenetet megérteni. És ugyanígy a törvény 2 dolgot tett, definiálta, hogy mit tesz a szeretet, azon a szinten, ahogy akkor azt érteni tudtuk, és utána tett még 1 dolgot, és erre volt való, megmutatta a képtelenségünket. A képtelenségünket arra, hogy egyedül önmagunkban szeressünk. A törvény arra való, hogy megnövekedjék a bűn, hogy bebizonyosodjék, hogy mennyire képtelenek vagyunk, és hogy mennyire szükségünk van mire? A valódi megoldásra. A törvény arra kellett, hogy minket felkészítsen mire? A valódi végső megoldás elfogadására. És itt mondja rögtön a 20. versben. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben áradt a kegyelem. Ahol a bűn megnövekedik, ott mi születik meg? Megértése annak, hogy baromi nagy szükségem van kegyelemre. A kegyelemre. A kegyelemre. És múlt héten beszéltünk arról, hogy a tenger alatt nincs tűz, de a megértésemben van tűz. A megértésemben ott van, hogy vétkeztem. És mi erre a megoldás? Mert nem akartam vétkezni, nem akartam elkésni, nem akartam, jól akarom csinálni, elfogadható akarok lenni, de elfogadhatatlan vagyok. Hogy leszek mégis elfogadható? És olvashatnánk az előző verseket. Jézus Krisztus megigazított téged, az igazság, ajándék a bőségben, a kegyelem bőségben, minden rendben van, csak nem általad, hanem az egy Jézus Krisztus által. A semmi határáról a mindenbe kerültél, minden rendben van. De milyen alapon? A teljesítményed alapján? Az alapján, hogy összeszedted magad? Nem, azon az alapon, hogy ő mindent elvégzett. Ahol megsokasodik a bűn, ott annyiszor minden egyes alkalommal, amikor elesek, át kell gondolnom, hogy hogy fogom ezt túlélni. Egy szent Isten előtt, úgy, hogy ő kegyelmet adott. És én megértem, újra megértem, hogy a kegyelem valódi, hogy az, amiről beszélt, hogy igazzá lett minden ember, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van, hogy ő az ajándék, és vele együtt ingyen minden az enyém, hogy ez mind igaz, hogy ez rám igaz. És nem csak egy távoli vallásos elméletként, hanem engem most életben tartó, egzisztenciálisan fontos igazságként. Kegyelemben vagyok. Kegyelemben vagyok. Isten velem van. Isten megbocsájtott, Isten szeret engem, Isten irgalmat adott nekem, Isten ajándékot ad nekem, Isten a pártomon van, Isten megszentel engem, azaz mindazt, amit nekem adott, egy nevelés útján meg is érteti velem, és a végén hinni fogom, érteni fogom, és élni is fogom. Majd a végén mi a válaszod az életre? Jézus Krisztus. Mennyire vagy ügyes? Nem számít. A válaszom Jézus Krisztus. És ha megsokasodik a bűn, akkor megsokasodik a kegyelem. Jézus Krisztus. Nincs más megoldásom. De te nem is vétkezel sokat. Sőt, te olyan vagy már, mint egy szent ember. Kicsit túl szent is. Ez véletlen. Lényegtelen. Az egyetlen, amiért állok, az nem az, hogy nem vétkezem, hanem Jézus Krisztus. Oké? És lehet, hogy jobban járnék, hogyha kicsit többet vétkeznék, hogy ne felejtsem el, hogy nem azért állok, mert olyan ügyes vagyok, hanem mert Jézus Krisztus. És persze el ne kezdj ezért vétkezni, mert úgy nincs semmi értelme. De amikor a saját gyengeségeddel találkozol, akkor mi kell, hogy visszhangozzon? Hogy? Jézus Krisztus. Hogy a kegyelem a megoldás. Mindig is az volt, sose volt más terv. Mindig ez volt a terv. Isten mindig Isten volt. Mindig ő tőle általa is érte volt mindig. Minden mindig is így volt, csak hogy fogják ezt megérteni? Véges szabad akarattal bíró kis lények, akiket a magam képére teremtettem. Egy emberi történelem kell hozzá. Az ártatlanság kora, a lelkiismeret kora, az emberi kormányzat kora, a törvény kora, a kegyelem kora, az utolsó idők, az ezeréves királyság, és aztán az örökkévalóság, és amikor ott lesznek az örökkévalóságban, akkor színről színre fogják látni azt, ami mindig is volt, van és lesz. Azt, hogy én vagyok, hogy én szeretlek titeket, és ami én vagyok, nektek adtam. És hogy van? Én az én Istenemé vagyok. Énekek éneke. És ő én utánam vágyakozik. És körbeértünk. Ez az üzenet. Ez az evangélium. De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben áradt a kegyelem, hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által, az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez megint egy olyan mondat, amit szerintem hányszor olvastál már? 100-szor. Hányszor értetted meg? Próbáljuk megérteni, hogy amint uralkodott a bűn a halál által, hogyan uralkodott a bűn? Milyen módszerrel uralkodott a bűn? Hogy? Hogy halottak, a halál által uralkodott. A halál micsoda? Elválasztottság, valamilyen elválasztás. Tehát? A bűn uralkodott azáltal, hogy elválasztott minket Istentől. A bűn, az eredendő bűn mi volt? Mi volt az eredendő bűn? Hogy Ádám evett miről? A jó és rossz tudásának a fájáról, amely létrehozta az önítéletet, az önigazságot, amely azt tudta mondani, hogy Isten, neked van egy véleményem, de az enyém különbözik. Halál. Azon a napon, amikor eszel arról a fáról, meg kell halnod. Meg fogsz halni. Hát persze, mert evett, öntudatra ébredt, és azonnal megölte magát. Az átok csak utána jött. Ádám már halott volt, ahogy és ki ölte meg? Ő, az öntudata, az önítélet, az önigazság. Isten, és már gyanakodva nézett rá, addig nem volt kettébeszélés, egyetnemértés, ítélgetés, közösség volt, harmónia, egység. Amit Isten mondott, az volt. Ártatlanság. És ahogy evett a fáról, létrejött a jó és rossz, Istentől független tudása. Ha Ádám végtelen lett volna, akkor ez a tudás fette volna Isten tudását, és ugyanúgy egységet hoz létre. De Ádám véges volt, ilyen módon az ő tudása azonnal bűnt eredményezett. Bűnöket, tévedéseket, tévedések tömegét. Azonnal megijedt, azonnal elbújt, azonnal szégyelte magát, azonnal rájött, hogy meztelen, azaz hiány van annak, aminek eddig nem volt hiány, Isten betakarásának, azaz a jelenlétének, ahol Isten megmondja, és ő egyetért vele, és ez teljes harmóniát hoz létre. Hogyan uralkodott a bűn? A halál által. A halál által. Hogy elválasztom magam Istentől. A vallás mit csinál? A vallás mit csinál? Az Istent keresni való törekvés 98%-a mit csinál? Törvénnyel elválaszt Istentől. Ezt csinálja. Megöl. Pont az ellenkezőjét csinálja annak, amit Isten szeretne, mégpedig életet adni. Úgyhogy, amint uralkodott a bűn, és most az amintra szeretnék rá, mennyire volt a bűnnek nehéz uralkodnia? Azelőtt. Nem volt neki nehéz. Mennyire volt nehéz megítélni Istent? Mennyire volt nehéz félni Istentől? Mennyire volt nehéz a saját fejünk után menni? Mennyire volt bármit nehéz csinálni? Magától ment. Magától ment. Az átok alatti lét teljes természetessége volt. És ezt mondja most, hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy, ugyanilyen természetességgel, ugyanilyen spontaneitással, élettel uralkodjék a kegyelem is az igazság által. A kegyelem hogyan uralkodik? Ugye a bűn a halál által uralkodott. Emlékeztek? A kegyelem az az Isten mérhetetlen ajándéka, hogy önmagát adta és önmagával együtt mindent, hogy te vagy a fiú, a leány, a test, a menyasszony. Hogyan uralkodik? A kegyelem. Kibulisztuk. Megcsíptük. Csúsztattuk. Megszereztük. Csak le ne bukjunk. Nem. Az igazság által uralkodik a kegyelem. Megkérdőjelezhetetlen isteni rendelés. Igazság. Ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt, aki Jézus Krisztusban hisz. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Isten a végső hatalom rendelte és hordozza azt a valóságot, amiben tiéd a kegyelem. Milyen útleveled van? Öregem, olyan útlevelem van, hogy ha azt megmutatom, kinyílnak a menny kapui. Milyen prioritású belépőkártyád van? Hogy? Top, full kártyám van. Ugye, az a belépő kártyám van, amit a mindenható övéről csatoltam le. És ahogy lecsatoltam róla, azon a ráírodott az én nevem is. Ott van mindenható Sanyi. Nem. Mindenható fia Sanyi. Így pontosan. És érvényes belépőm van. És az atya direkt nézett, így fölfelé. És nem, mert úgy volt, hogy egy óriási ünnepség volt, ott volt az összes angyal, ott volt Isten, fanfárok, mennyei szférák, gigászi lelátó, milliárdnyi ember, középen egy keskeny folyosó, tisztelgő angyalok. Másfél óra volt, míg végigértem a folyosón, közben üdvrivalgás, győzelmi felvonulás. Csak egy valaki jött velem, Jézus Krisztus, és fölvezetett az atyához. Az atya fölállt a trónjáról, egy angyal odahozta párnán a kártyát, levette, és odaadta nekem. Én eljártam az örömtáncot, ezt videóra vették, feltöltötték a Facebookra. És értitek, tehát, hogy teljes joggal uralkodik a kegyelem. Ezt próbálom mondani. Te mennyei állampolgár lettél. Te jogos tulajdonosa vagy Istennek és az ő mindenének, a kegyelemnek. És ennek kell uralkodnia az életedben. Ennek kell átvennie a hatalmat. Ez kell, hogy a vonatkoztatási rendszered legyen. Ebben kell, hogy gondolkozz. Egy új énkép, egy új önazonosság, egy új belső beszélgetés. Egy olyan belső beszélgetés, amely összhangban van a valósággal. Mert a valóság az az, hogy a kegyelem és az igazság kell, hogy uralkodjon az életedben. Mire? Mire uralkodik? Tehát hova vezet ez? Az örök életre. Az örök életre. Nem ez viszel oda, hogy örök életed legyen, hanem ez kezdi el megvalósítani a már meglévő örök életedet. Örök életem van, de mit tapasztalok meg belőle? Hát annyit, amennyire a kegyelem és az igazság elkezd uralkodni. Amennyire elkezdem megérteni, hogy már mi van, annyira kezdem el meg is tapasztalni. Annak az örök életnek a megnyilvánulása, a megdicsőülése, ami már a tiéd. És mindezt, ahogy az előbb is mondtam, nem egyedül tesszük. Mindezt nem egyedül tesszük, hanem hogyan? A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Mert mi a végső ajándék? Mi az örömhír, hogy megváltó született nékünk? Hogy ő sok testvér között az első szülött, és mi pedig örökös társak. Hogy ő a barátunk. Nem mondalak titeket többé szolgáknak, hanem a barátaimnak mondalak titeket. Mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz az Ura, de én mindent elmondtam nektek. Hogy a bárány menyegzőjén jön a menyasszony felékesítve, akik mi vagyunk a gyülekezet. Ő az ajándék, a menyasszonynak a vőlegény, a testvérnek a báty. És nem csak egyszer adta az életét értünk, hanem örökre adta az életét nekünk. Hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem és az igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 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 Arra kérünk, Atyám, hogy add, hogy mindig lássuk Jézust, hogy amit tettetek, milyen kibeszélhetetlen valóságot hoz létre, hogy az igazság az, hogy a kegyelem az, ami meg itt olvassuk, és amit mi még remélni sem mertünk, hogy örök életünk van, és ez az örök élet Jézus Krisztus, hogy ő a miénk, és vele együtt minden ingyen. És hogyha még sose fogadtad el Jézust, mint a megváltódat, akkor csak kérlek, hogy tedd meg most. Egy nagyon egyszerű hitbeli döntés, egy ráhagyatkozás. Hogyan lesz örök életed? Úgy, hogy Jézus Krisztus mindent rendbe hozott. Aláírta a szabaduló levelet, aláírta az adósság kiegyenlítésének a váltóját, ha lehet így mondani, és már csak a te aláírásodat várja. És az úgy néz ki, hogy hiszek, bízom, te vagy az, felismerem, hogy te vagy, és a hitem, a bizalmam egy pillanatában Isten megteszi a csodát, örök életet ad neked. Mondd, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Te vagy a Messiás, adj nekem örök életet. adj nekem örök életet. És ő készségesen megteszi, semmit sem méricskélve, semmit sem kérve, mindent megtesz. Kegyelmet ad, igazzá tesz, veled marad örökké, felnevel, és a végén dicsőségbe fogad téged. Ez az imánk. Ámen. Ámen. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. Van-e esetleg hozzászólásotok, gondolatotok? Egy kérdés. Talán a felvétel kedvéért, hogyha valaki itt kilépne, még a kérdés előtt, hogy jövő héten Ernőt fogja tartani az eredményes élettalálkozót, és azután, azt hiszem, hogy az harmadika, hagyd nézzem meg, nem lesz eredményes élettalálkozó. Jó, csak hogy biztosra menjek. Igen, harmadikán nem lesz. Jó, és utána a 10-én valószínűleg megint lesz. Igen. Jó, tehát 3-án nem lesz. Július 3-án eredményes élettalálkozó. Igen.
Két igazás, a 19-es és a 20-as, mert éppen úgy, hogy egy ember engedetlenségét, sokan bűnösök kérettek, nyilvánítva, az egy ember, az egy engedelmességét, sokan megbőzültekkel, nem bőzültekkel, tehát nyilvánítva. Tehát itt Ádámról beszél, és csak azt szeretném igazán megérteni, hogy az idők teljességéért, közepén eljött Krisztus, és azok, akik a törvény alapját is hittek Istennek, tehát nekik jóval nehezebb volt az életük. Tehát, és ráadásul, ha áldoztak, nem szabadultak meg a lelkismert tudásból, nekünk meg több legyen az életünk. És kegyelemben
élünk.
Tehát, hogyha így összehasonlítom a mostani korszak, mostani korszakban élő embereket, akkori korszakban élő emberekkel.
Nekünk jobb dolgunk van. Igen.
Ráadásul neki nem volt vélem, WC-papír,
stb. Igaz. Igen. Hát...
Ez, amire ki akarom lukadni, az az, hogy vétkeztek, egy bővédig el, galambodban elkezdték bármit, hogy újra jön.
Azt, hogy
ők nem szabadultak meg a lelkismert tudástól az áldozat ellenére sem.
Igaz.
Biztos. Igaz.
Az ingyenajás meg még nehezebb elfogadni szerintem, vagy még olyan kézzel foghatatlan.
Igen.
Hogy azt mondom, hogy itt van, kifizettem.
Igen. Pep?
Hát szerintem, hogyha Dávid életét nézzük, akkor volt az ember, aki
értette, hogy nem van Istennel. Tehát Dávid egy olyan alak volt, aki arra engedt következtetni, hogy az ószövetségi időben is volt kijelentés a kegyelemről, csak nem a törvényben, hanem a törvény sorai között. Tehát aki igazán olvasta, és igazán járt Istennel, mint ahogy nekünk is ugye az az üzenet, hogy a béreabeliek nemesebbek voltak, mint a tesszalonikaiak, mert naponként kutatták, hallgatták a tanítást, és kutatták az írásokat, hogy tényleg úgy van-e megírva. Tehát, hogy volt bennük egy buzgóság afelé, hogy Isten igazi akaratát, igazi gondolatát keressék. És szerintem az az ószövetségi korban is így volt. És én azt gondolom, hogy a törvény az áldozat által tényleg nem szabadult meg a lelkiismerete senkinek, de aztán az irgalmazó, kegyelmező Isten ismeretén keresztül szerintem nagyon hasonlóan megszabadultak, mint mi. Ugye Dávid mondja, hogy ne vedd el tőlem a szent lelkedet. Ami azt jelenti, hogy abban az időszakban a Szent Szellem még nem lakozott a hívőben, hanem ha jól értelmezzük az igét, akkor úgymond rászállt a hívőre. Ugyanúgy vele volt, De mint ahogy most meg tudjuk szomorítani a Szent Szellemet, azaz elcsendesíteni, kioltani, kizárni az uralkodása minket betöltő, vigasztaló szerepből, úgy akkor el lehetett kergetni. És aztán visszajött, ha helyreállt az illető vele. Nem tudom pontosan, nyilván az ember az igékből próbál következtetni, de szerintem amikor a Szent Szellem jelen volt, hasonló élménye lehetett a hívőnek, mint nekünk. Ez az egyik, amit gondolok, a másik pedig, amit Leona kezdett mondani, nagyon egyetértek vele, olyan nehéz összehasonlítani két, akár ugyanabban a korban élő embernek az életét egymással. Mert a szubjektív élményünk annyira egyedi, hogy mérhetetlen. Tehát most tudod, te nézed az én életemet, és azt mondod, hogy a Sanyinak milyen klassz élete van. Közben lehet, hogy ha le kéne élned egy olyan napot, amilyet én élek, azt mondanád, hogy soha egy pillanatra nem akarom még egyszer azokat a gondolatokat, amiket az ember gondol. Azokat a felelősségeket, terheket, bármiket. És ugyanígy ma, úgy értem, kimész az utcára, és úgy értem, az istentelenség ömlik mindenből. Abban a korban általánosan vallásos világban élt mindenki. Lehet, hogy sok hamis vallásban éltek, és az felháborító volt, de ámblokk mindenki természet feletti. Tudom, mindenki egyfajta erkölcsiségben, vagy aztán pont a vallásából eredő erkölcstelenségben élt, de a lényeg, hogy más szempontból meg könnyebb volt. Úgy értem, az istenfélelem áthatotta a társadalmat sokkal inkább, mint a mostanit. Főleg zsidóként, ugye zsidóként abszolút. Én most a római korra gondoltam már, a Jézus korára, amikor a római birodalom ugye már teljesen a bálványimádásban elfajult és eltorzult. Az lehetett egy valamilyen szinten megint hasonló kor, mint a miénk. És én csak azt mondom, hogy nagyon nehéz az összehasonlítás. Másfelől pedig igen, azt gondolom, hogy az a gondolat, hogy nekünk bizonyos szempontból könnyebb, pedig igaz. Tehát mi vagyunk talán a legkiváltságosabb rendelkezési kor. Mi vagyunk a mennyasszony. A gyülekezeti kor a bárány mennyasszonya. A törvény alatt élők nem részei a mennyasszonynak, ha jól értelmezem. Ők is hívők, ők hivatalosak a bárány mennyegzőjére, de nem ők a mennyegző főszereplője. És most ebben nem akarok mélyen belemenni, mert ezt pontosan a helyére kéne tenni, de az eddigi, mondjuk azt, hogy felszínes megértésem szerint a gyülekezeti kor résztvevői talán a legkiváltságosabbak. És ezen belül még merem mondani, hogy mi, akik az utolsó időkben élünk, még kiváltságosabbak vagyunk, mert 2000 éve egyháztörténelem van mögöttünk, az igének egy olyan mély megértése, és a bibliai proféciák szemünk láttára való beteljesedése, lehet, hogy az elragadtatott generáció része, wow! Ugyanakkor, ahogy Istent ismerem, ő mindig méltányos. Tehát, hogyha valamiben én kárt szenvedek, akkor azt ő valamilyen más módon kiegyenlíti. De nagyon hálás vagyok érte, hogy ebben a korban élek.
Ezen korszakban mondtam, hogy mondjuk Isten egy fölött, hogy
ebben. Igen. Igen. Igen.
Én úgy érzem, hogy valahogy nem.
Szegények, igen. Igen.
Ez az, hogy tér meg idő, meg ilyesmi, tehát ilyenkor Istenre gondolhatunk így is, hogy tér meg az időt számára, ilyen értelemben nem létezik, csak előttünk, mint egy film, vagy nem tudom, hogy szoktam mondani semmit, de hogy Jézus meg az állat, meg stb. Tehát, hogy a fizikai világnak muszáj volt, hogy időben jelenjen. Hát az idők előtt el volt már minden rendezben, megtalálják az embert, tehát hogy én azért óvatosan kezelném azt, hogy jobb meg rosszabb, kiváltságosabb vagy nem, de nem tudom, mert azért a tér meg az, hogy ott van az Istennek a folyamatos kiterjesztése a figyelmének előre, hátra, ott a vissza.
Igen, tehát szerintem Leona, amit mondasz, az, hogy Isten ott volt azokkal az emberekkel is. Csak egy más rendelkezési korban. Amikor én a Benzsinek azt mondom, hogy figyelj, úgyse értenéd, hogy azt mondom, hogy szeresd a nővéredet, ezért azt mondom, hogy ne verd meg, akkor én ugyanaz az apa vagyok, ugyanúgy szeretem, ugyanúgy ölelgetem, ugyanúgy játszok vele. És aztán most, hogy nagyobb, már elég azt mondani, hogy szeresd. Nem, még most se.
Isten ugyanaz.
És én is ugyanaz vagyok. Most már focizunk, tehát már nem meccsizünk, már focizunk. Igen. Igen.
Hogy ő fejünkben, a lelkünkben oldozó, szerintem. Tehát, hogy egyformán túláradó szeretettel van az emberiség iránt, és ő kitalált valamilyen rendszert, hogy egyszer így mutatja meg, egyszer úgy. Tehát azt gondolom, hogy nem kell őket nem biztos is ellenni kell. Mit tudom, ott is megvolt annak az előnye, meg a hátránya. De ez
csak hálásak, hogy most élünk.
Tehát, meg nem tudom, én most az Ószövetséget annyira nem ismerem, de egy filmben láttam, hogy a törvény nem az ember kérte Istentől, vagy hogy volt ez? Lehet, hogy csak félre magyarázta a film, mert nem ismerem az Ószövetséget annyira. Csak az, hogy mindenféle galiba volt, és akkor, jaj Istenem, hát kéne valamit, mert hogy így rendet. Tehát, hogy pont, hogy rendet akartak, és akkor...
Királyt is törvény.
Igen, tehát az ember kérte magának, tehát nem az, hogy, tehát, hogy mi akartuk. És akkor Isten megmutatta, hogy hát milyen rossz megoldás volt, amit itt van, nem tudom. Tehát, hogy így, jó, itt a törvény, de nézzétek meg, mi lesz belőle, vagy nem tudom.
Igen, nyilván mi közre játszottunk, tehát, de mi akartunk magunknak, de azért ez Isten tökéletes terve volt.
Csak az, hogy benne voltunk abban. Azt hittük, tehát ahhoz csatlakozunk, amit te mondtál, hogy az ember azt hiszi, hogy a törvénytől majd jobb lesz. És ott az a gondolat nagyon tette meg, hogy az Ószövetségben akkor ezek szerint, amit te mondtál, hogy ott is arra vágytak, hogy jobb legyen a helyzet. És akkor Isten nagy törvény, hát ha jobb lesz. Tehát ebből csak ezt akartam kihozni, hogy a csatornán.
Köszönjük, Leona. Én? Nekem tetszik. Köszönjük.
Én azért úgy gondolom, amikor felhőztok meg a tűzőket volt. Ez elég valóságos volt, nem? Annál valóságosabban Isten. Nem tudott volna.
Igen, ugye sokan mondják azt, hogy bárcsak Jézus idejében éltem volna. Nekik mennyivel könnyebb volt, hogy ott jártak a Messiással. Azt, hát hányan ismerték fel, hogy ő a Messiás? Tehát, hogy semmi kijelentés nem volt. Tehát azt gondolom, hogy nehéz. Tehát én nem kezdenék ebbe az összehasonlításba. Én azt mondanám, hogy abból indulnék ki, hogy Isten alapvetően igazságos és méltányos. A méltányosság jelenti szerintem azt, hogy az igazságosságon felül kiegyenlítő, kiegyensúlyozó. Tehát ha valamiből hiányuk volt, akkor valami másból többletük. És aztán, amikor ott leszünk az örökké valóságban, megint nagy különbözőséget fogunk látni, de másfelől pedig nagy hát méltányosságot, ez a jó szó.
A gondolkodás nem meg van fertőzve, és mi mindig úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, nem?
Igen, hát azt hiszem, hogy ez volt az eredendő problémánk. Igen. Pep?
Szabad
is.
Szabad a másik kérdést tudni.
Hogy ne?
Hogy elmondtad a tudit, hogy emlékezni, nem felejtsük el. Lehet-e olyan, hogy én használom a szót, amit is használtam, kognitíve értem. Tehát, hogy a megértésem megvan mégis valahogy a szürke, üres, száraz. És akkor mi van?
Baj.
Akkor arra mondja egy tudit.
Akkor baj van. Igen.
Hogy mondtad, hogy nekik könnyebb volt, nem nekik volt nehezebb. Mert hogy nekünk elvileg nem kellene, hogy legyen lelkiismeret, oldalásunk, mert mi már ismerik a kegyelmet, stb. Igen, és hogy mégis van, és azért mondom, hogy lehet, hogy lekapcsolódik, hogy tudjuk a tutit, de attól még meg mindjárt kaptuk, meg is értjük, és már múlt héten is megértettük meg az előtt is. Attól még eljutott minden héten, mert valami újra meg valahogy mégsem visszük el, és hogy ilyen szempontból meg... nem tudom, hogy ennek a lelkiismeret dolognak más szerepe is lehet, nem csak az, hogy önök életet kaptam, meg hogy ezt már egyszer elhittem, hanem hogy attól függetlenül mindig irányít engem is rá, hogy attól függetlenül mit csináljam a dolgomat úgy, és amikor letérek az útra, akkor emlékeztet erre.
Szerintem ez nagyon jó, amit mondtál.
Tudja, hogy nagyon jó.
Tehát, hogy a lelkiismeretünknek van egy védelmi szerepe, megtart minket a helyes úton. Mert attól, hogy nem haragszik Isten a bűn, aki haragszik a bűnre, de hogy nem ítél el, attól a bűn még bűn, és attól nekem még jó helyesen cselekednem a céltévesztés helyett. Az pedig, hogy értem kognitíven, de a szívemben nem élem, az első Zsoltár jut az eszembe. Tehát biztos ismeritek a különbség, az első Zsoltár az elmélkedésről szól. Boldog az ember, aki az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, idejében megtermi gyümölcsét, és minden sikerül, amit tesz. Kihagytam valamit? Valami? Nem, mindegy. Tehát így van nagyjából. Hogy? Ez elmélkedés. És az elmélkedésnek a lényege az az, hogy a felszínes megértés szintjéről egy mélyebb megértés felé megyek. Ez olyan, mint hogy hallottál már az új A9-es Audiról? Ugye, tudod, most van, aki még nem hallott róla, elmondom, egy nagyon szép Audi, tök nagy, és belül ilyen high-tech műszerfala van, három monitort építettek bele a műszerfalba úgy, hogy nem látod, hogy monitor van ott, csak amikor beindul az autó. Nem az, hogy beraktak három plazma tévét, azt, hanem elrejtették a műszerfalban, például képzeld el, hogy van a kormány, és mellette van a műszerfalnak ez az íves része. Ami tök úgy néz ki, mint egy íves rész, kivel addig, amikor beindítod az autót, amikor beindul, akkor látod, hogy egy monitor van mögötte. Mennyire látjátok magatok előtt az A9-est most? Nem nagyon. Nincs meg. Hogy? Nem nagyon. Érted? Tehát ez van, hallottam, hogy Isten megbocsájtott nekem. Aztán, ha mutatok róla egy fényképet, a fénykép már jobb, igaz? Ha utána megnézzünk róla egy videót, az már jobb, igaz? Aztán, ha az utcán elmegy egy előtted, az volt az A9-es. Aztán az utcán áll egy, és benézel, tudod? Hogy? Nincs is bele monitor. És aztán egy haverodnak van, mentek vele egy kört, aztán a haverodnak van, te vezeted, hogy? És a végén neked van, és minden nap azzal közlekedsz. Érted a különbséget? Na most figyeljetek, mondom a tutit, itt a tuti. A legtöbb keresztény beéri azzal, hogy hallott róla egyszer. Ez Pepre nem érvényes, de, és akkor itt mondom a következő tutit. Én egy bizonyos szinten állati okos vagyok, és a saját okosságom szintjén sokat gondolkozom rajta. De az elmélkedés arról szól, hogy bizonyos értelemben dimenziót váltok a gondolkodásomban. Tehát az elmélkedés során tudatosan létrehozom azt a válságot, ahol az én rendszerem összeomlik, összeomlasztom a rendszeremet, hogy Isten felépíthesse az én valamilyen szinten felszínes elképzelésem, néha téves elképzelésem helyett az igazit. Nagyon sok ember azért nem elmélkedik igazán, mert fél a válságtól. Fél attól, hogy a saját gondolati rendszerét annyira megingassa, amennyire Isten szeretné, hogy meginogjon, ahhoz, hogy egy újat építhessen előtte. Az elmélkedés hatásos akkor lesz, amikor megtörtséggel párosul. És ezzel kezdtem a mai alkalmat. A megtörtség az, amikor én látom Isten hatalmasságát és az én végességemet, és Istenre rámerem bízni magam. És a lelkem megfolyik, mint a víz, és ebben a megfolyt állapotban elkezdek gondolkozni előtte. Mi az, hogy te szeretsz engem? És akkor csend van. És várok. Valami ostoba gondolat jön, azt nem harcolok el, csak hagyom, hogy elmenjen. Csend van. Mit jelent az, hogy te szeretsz engem? És akkor beugrik egy ige. Sokszor egy ige ugrik be először, csak hogy biztonságot teremtsen. Nem a kijelentés jön rögtön, mert akkor az nincs bizonyítva. De jön egy ige, jön két ige, az ige egyszer csak megtelik tartalommal. És akkor egyszer csak jön egy kijelentés. Jön valami, amit Isten mond neked akkor. és tökéletesen benne van a rendszerben. És te egy nagyságrendet váltasz. És ez az, hogy már nem azon a sztorin elmélkedem, amit hallottam az A9-esről, hanem láttam egy videót az A9-esről. És az egy csomót, amit én gondoltam, azt így lesöpört, mert nem úgy volt, ahogy én gondoltam, hanem másképp volt, de ez közelebb van már a valósághoz. Értitek? És ezt az úgymond energiát, ezt az áldozatot meghozni, hogy elmélkedsz Istennel, ezt a mai világban nem egyszerű meghozni. Úgyhogy sok embert ismerek, aki azon panaszkodik, hogy mindig mondogatja, hogy úgy szeretnék sokkal több időt tölteni Istennel, de a végén nem teszem. És nincs kárhoztatás, és ezt tökre értem, de szerintem az Isten élmény, amit annyira vágyunk, az a mély megértés, hogy az isteni igazság nem egy kognitív gondolat a fejemben, hanem egy a lelkemet egyre mélyebben, egyre uralkodóbban, egyre alapvetőbben átható, kormányzó tan, valóság, zsigeri ismeret, zsigeri vonatkoztatási rendszer, de váljon, ahhoz azt gondolom, hogy muszáj randizni Istennel, elmélkedni vele, válságokat átélni, megtörni előtte, megfolyni, mint a víz, sebezhetővé válni, őszintévé. Én például rájöttem, meghalt a cicánk. A cica meghalt. Kis cica. 9 hónapos volt talán, nem volt még egy éves. Egy telet volt velünk, meg egy tavaszt. És nagyon jó élete volt. És beteg lett, és jártunk vele orvoshoz, és az utolsó héten teljesen legyengült, egyre gyengébb, már alig tudott menni, csak nyávogott. Az embernek megszakad a szíve. És hát arra gondoltam, hogy imádkozni fogok. Megkérem. Megkérem Istent, hogy gyógyítsa meg. És rájöttem, basszus, hogy nem merem megkérni. Mert mi van, ha nem gyógyítja meg? Mi van, ha nem gyógyítja meg? Mi van, ha csalódnom kell? Értitek? Mi van, ha ő másképp akarja? Tudod, én rábízom magam, és ő másképp akarja. Sebezhetővé válni Isten előtt. Nem egyszerű. Azt mondani, hogy basszus, mit számít, hogy én mit gondolok, meg mit nem. Csak egyszerűen kérem. És bevallom, hogy nagyon akarom. Ennyi. És aztán persze te azt csinálsz, amit akarsz. De ezek olyan láthatatlan lelki korlátok, amik csak egyszerűen távol tartanak Istentől, az igazi közösségtől, az igazi beszélgetéstől. A gyerünk félre a képmutatás, félre a sallang, félre a rizsa. Te meg én, nézz a szemembe. Mit mondasz nekem? És én mondom, hogy én mit mondok neked. És egy igazi kapcsolat, egy valódi kapcsolat. És nem egyszerű. Ezzel sok ember menekül, mert egy szeretetlen világban élünk, ahol az én védő rendszereink olyan bástyákká nőttek a lelkünk körül, hogy majdhogy nem képtelenekké váltunk bármiféle igazi kapcsolatra. Értitek? És ez tart minket távol Istentől is. Az elmélkedés, azoknak a mikroválságoknak a tudatos keresése, majdhogy nem, ahol ez megtörténik. Uram, mi lenne, ha én beteg lennék? Halálos beteg. Mi lenne, ha én lennék a cica? Hogy nézne ki az én utolsó hetem? Uram, veled. Ki a fene akar ilyenen gondolkozni? Hülye vagy? Hát már a téma is zavar, hogy felvetetted. Basszus, de abban a beszélgetésben történne valami. Abban a beszélgetésben elhangozna valami, aminek jelentősége is van. Az átrendezne el dolgokat. Azt gondolom, hogy a legtöbbünknek azért nincs tartalma azzal, amit tudunk, mert nem éltünk még eleget. Nem éltünk eleget elmélkedésben, és nem éltünk még történelmileg eleget, ahol húsvér valóságban éljük meg azokat a dolgokat. A kettő sokszor egyenértékű. Ha az elmélkedésedben átéled Istennel, akkor utána a valóság is majdhogy nem könnyű. De ha sem itt, sem ott, akkor ez csak rizsa. Ez csak. Olyan szépen mondtad, Sanyi. Igen. Épp igaz lehet, igen.
Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy milyen emberek lesznek körül, milyen tapasztalat halmaz gyűlt össze.
Igen.
Tehát például, ahol én járok, ott nagyon sokszor, vagy szinte mindig bizonyságok vannak. És abban lehet igazán nagyon sokat tanulni, amikor látom, hogy egy másik ember, hogy nem tett azon a helyzetet. És az már ismerősebbé teszi azt, amikor esetleg én kerülök.
Igaz, az már olyan, mint egy fotó, vagy már, az már egy videó az A9-esről. Jól van, figyeljetek, hogy mennünk kell lassan, de nagyon köszönöm, és ez a... Én azt gondolom, hogy minden, ami történik velünk az életünkben, az Isten törekvése arra, hogy ez a kognitív, felszínes tudás átmenjen valóságba, és ő dolgozik ezen. Ő dolgozik ezen, rajta van. Tudod, a cica nem gyógyul meg, mert jobb, ha nem gyógyul meg. Majd találkozunk meg a cicával, tudod. A nagyi nem gyógyult meg. Lehet, hogy én se fogok. De ha úgy van, akkor az, annak úgy van jelentősége. És az egyik élményünk az életben a megtörtség egyre mélyebb átélése. Nem az a cél, hogy a mi rendszerünk végrehajtója, engedelmes végrehajtója, Isten váljon a mi rendszerünk engedelmes végrehajtójává, hanem az a cél, hogy mi váljunk az ő rendszerének a... Az engedelmes szót nem akarom használni, hanem a teljes integritással élő hordozójává. Rám nézel, és Istent látod, mert én... Megfolytam, mint a víz, és tanulok, és hallok, és élek. És amit élek, az egy bizonyság, ahogy te mondtad. És az a bizonyság elárul valamit Istenről, akit hallok, látok, akivel élek. És ezt ide visz mindannyiunkat. Téged, engem, nincs különbség közöttünk. Te teljesen Isten embere vagy, csak úgy, mint én is. Alig merem kimondani, de én is.
Szerintem csak annyi, hogy nem tudom, jól lakom az előző kérdésemben kapcsolatban, hogy egykor szabad sem lehet. Olyan jól nem is nem is
Én sokszor gondoltam ezt, igen. És csak gondolj bele a képbe is. Ugye a kérdés az volt, hogy egy korszakban se lehetett úgy megismerni Isten, mint most. Egyetértek. Ki ismeri a királyt úgy, mint a mennyasszony? Senki se ismeri úgy a királyt, mint a mennyasszony. A többieknek más szerep. Én például a királynő nem a főkancellár, meg nem a pénzt, meg nem a hadsereg parancsnok. Ő a királynő. Királynő lehet, hogy nem visz csatára sereget, de senki nem ismeri úgy a királyt, mint ő. Igen, Istennel járni. De gondolj bele megint, az ártatlanságkor olyan lehetett, mint a csecsemőkor. Hát úgy értem, tényleg az anya keblén reggeltől estig. De nagyon kis megértés. Nagyon kis.
De van kétszer azt a szempontot hozta ki, hogy az első bűnös, hogy akkor még elvileg Istennel kapcsolatban mondani kell, és mégis
rosszul. Igen, és mégis rosszul döntöttek. Igen. Igen. Figyeljetek, szerintem az a jó válasz erre, hogy nem ki vagyok én, hogy azt mondjam Istennek, hogy valamit rosszul csinált. Inkább csak nézem, és te is tudom, hogy csak nézel, és ámulok rajta. Ámulok rajta, hogy Isten hogyan vezeti a történelmet. És aztán, amikor magunkra nézek, pont ahogy mondtad, én annyira hálás vagyok. Annyira hálás. Mi vagyunk a jéghegy csúcsa. Ezt gondolom. És ahogy nézem, az 1000 éves királyság is vagány lesz, de abban mi is ott leszünk. De akik ott élnek és születnek, ők is mondhatják majd, hogy figyelj, egy olyan világban élek, ahol a mennyei Jeruzsálem, itt ugyan fölnézek, és itt van. És találkoztam már Jézussal személyesen, a megdicsőülten, sőt, szentek jönnek, mennek, úgy értem, a Pep megdicsőült testben jön hozzánk bibliatanulmányt tartani minden pénteken. Úgy értem, egy természet fölötti valóságban élek természeti emberként, olyan gazdagságban, amit tudod a sci-fi filmekben, ahogy látod, hogy ilyen hipertársadalom a jövőben, és azt szerintem ez az ezer éves királyság. Ezer évig emberek nem halnak meg csak a bűn miatt, nincs háború, egy isteni kormányzat, gigahatékonyság, tudod, az átok egy része feloldva, micsoda gazdagság lesz, földi gazdagság. És természet fölött él. Az se rossz, nem? Mi miért nem abban a korban élünk? Na, igen. Ott leszünk egyébként, ott leszünk, csak már a feltámadott testünkben az uralkodó. Ugye van a, szerintem, ugye vannak ezek a példázatok, hogy a talentumokkal, hogy hű voltál a kevésen, sokat bízok rád, uralkodjál 10 városon. Szerintem ez az ezer éves királyságról szól. Az ezer éves királyság uralkodó osztálya, vezető rétege, szolgáló vezető, szerető vezető, ne felejtsük el, minden szeretetben van. Te fogod szolgálni 10 várost. 10 városnak te leszel a szolgája. Hogy? És bűn lesz még. A régi bűnös természet lesz, bűn lesz, az ördög lesz megkötözve. És ugyanúgy meg kell térnie az embereknek, és a bűnös 120 évesen meghal. Tehát az, aki nem tért meg, hogy? Igen, akkor is kell tartani eredményeséget. Abszolút. Az már nem. Ő már nem, persze. Ő már, mint Isten.
De viszont, aki nem akar, hogy fölöttem király legyen Jézus, azt nekünk kell ezt lelvágni
a meg. Jó, például. Igen. Légis csak lesz lézerkar. Jó, nem. De igen, tehát mi szerintem részben mi leszünk ott, mint a Dread bíró, ilyen azonnal ítélő bíróság. De ezt nem veszitek, ugye? Mindegy. Nem tudjuk pontosan, milyen lesz az ezer éves királyság. De csak erre gondoljatok, szerető lények leszünk, akik olyanok leszünk, mint Krisztus. Krisztus mit csinált a bűnössel? Mit csinált? Hagyta, hogy megöljék. Ugye te meghalt érte. Tehát meghalt érte. De mi is ott oda megyünk, és mi leszünk a békebírók, mi leszünk az áldozatok a helyzetben, mi leszünk a rendbehozók. És aztán ugyanúgy a szabad akarat miatt lesznek megáltalkodott emberek, akik ellenségei Istennek. És ők 120 évesen, 100 évesen, a 120, 100 éves, ugye úgy van, hogy 100 év adatik, igen. És egy emberöltőt leél, annyi időt kap egy isteni világban, hogy megtérjen. Hogy? És nem tudom, vannak még részek, amik különféle következtetésekre adnak okot, de most nem akarnék belemenni. De azt tudja, hogy egy izgi kor lesz, az ezer éves királyság. Gondolj bele, wow, és itt leszünk még a földön. Ugye mi már megdicsőltesben, de még tudod, elmegyünk nyaralni, tengerparti, beach party, tudod? Ez ezer éves királyság van. Ki jön velem?
Egy... És az első
dolog. Igen. Igen. És egy ilyen nagy torok köszörülése mennyben. Jó van, na, jó van. Na, menjünk haza. Sziasztok. Amen.